Mózes 5. könyvének a 24. fejezete következik. Elolvasom az egész fejezetet. Tehát Mózes 5. könyvének a 24. fejezete. Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és a férje lesz, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon vállólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy bocsássa el a házától. Ha az elmegy a házától, majd hozzámegy feleségül valaki máshoz, de a második férje is meggyűlöli, vállólevelet ír neki, a kezébe adja, és elbocsátja a házától, vagy ha meghal a második férj, aki feleségül vette, akkor az első férje, aki elbocsátotta, nem veheti újra feleségül, mert az ő számára tisztátalanná vált az asszony. Utálatos dolog az ilyen az Úr előtt. Ne kövessel ilyen vétket azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked örökségül. Ha valaki újházas, ne vonuljon hadba, és ne vessenek rá semmiféle terhet, maradjon otthon kötelezettség nélkül egy évig, és legyen boldog a feleségével, akit elvett. Ne vegyen zálogba senki kézimalmot, vagy felső malomkövet, mert életet venne zálogba. Ha valakit rajta kapnak azon, hogy elrabol egy ember testvérei, Izrael fiai közül, és erőszakkal magánál tartja, vagy eladja, az ilyen rabló haljon meg. Így takarítsd ki a gonoszt a magad köréből. Vigyázz arra, hogy a poklos kiütésnél gondosan megtartsd, és teljesítsd mindazt, amire a lévita papok tanítanak. Tartsátok meg, és teljesítsétek, amit megparancsoltam nekik. Emlékezz vissza, hogy mit tett Istened az Úr Mirjámmal útközben, amikor kijöttetek Egyiptomból. Ha kölcsönadsz valamit fele barátodnak, ne menj be a házába, hogy zálogot védj tőle. Állj meg kint, és az az ember, akinek kölcsönt adtál, maga vigye ki hozzád a zálogot. De ha nincs telen az az ember, ne feküdjön le az zálogba vett ruhájában. Ne feküdj le az zálogba vett ruhájában, hanem napnyugtakor add vissza neki a zálogot, hogy a saját felső ruhájában fekhessen le. Ő áldani fog téged, te pedig igaz leszel Istened az Úr előtt. Ne zsákmányold ki a nincstelen és a szegény napszámost, akár a testvéred, akár olyan jövevény, aki országodban a te lakóhelyeiden él. Még aznap add ki a bérét, mielőtt lemegy a nap, mert nincs telenő és sóvárog utána, ne kiáltson az Úrhoz miattad, mert akkor vétek fog terhelni. Ne kelljen meghalniuk az apáknak a fiakért, a fiaknak se kelljen meghalni az apákért, mindenkinek csak a maga vétkért kelljen meghalnia. Ne forgass ki jogaiból a jövevényt, az árvát, és ne vedd zálogba az özvegy ruháját. Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kiváltott onnan téged Istened az Úr, ezért parancsolom néked, hogy így cselekedj. Ha learatod gabonádat a mezőn, és ott felejtesz egy kévét a mezőn, ne menj vissza fölvenni. Legyen az a jövevényé, az árvájé és az özvegyé, így megáltja majd Istened az Úr kezed minden munkáját. Ha levered olajfádról a termést, utána már ne szerdeges róla, legyen az az jövevényé, az árvájé és az özvegyé. Ha leszületeled szőlődet, utána azt már ne böngészd végig, legyen az a jövevényé, az árvájé és az özvegyé. Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, ezért parancsolom néked, hogy így cselekedj. Ez a fejezet egy elég átfogó témaköröket taglal, de tulajdonképpen valamennyi témakörrel Mózes könyvének a tanulmányozásával már foglalkoztunk. Magát a házasság témáját is többször is vettük a Mózes könyvének a tanulmányozásában, legutóbb is, amikor én voltam, akkor ugye a rabszolga nőnek a szerepét és a házasságáról beszéltünk többek között, és ugyanakkor a korintusi levélnek a tanulmányozásakor, amit vasárnap veszünk, akkor is foglalkoztunk a házasság témájával. Tehát azért nem akartam az egész, hogy csak azt a részt olvasom föl. De míg a házassággal foglalkozunk, hogy ezt a részt pontosan vagy jobban megértsük, nyomba az elején felolvastam ennek az új szövetségi megfelelőjét, amit az Úr Jézusnak a farizeusok, amikor feltettek kérdést a házassággal kapcsolatban, ahogy erre válaszolt. Ez a Máté evangéliumának a 19. fejezetéből a 3-tól a 9. versig. Tehát Máté 19.3-tól. Ekkor farizeusok mentek hozzá, hogy kísértsék őt, és megkérdezték tőle. Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátani a feleségét? Ő pedig így válaszolt, nem olvastátok ki, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket. És ezt mondta Isten, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybe kötött, azt ember el ne válassza. Erre azt mondták neki, akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon neki válólevelet. Jézus így válaszolt nekik, Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ezt kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét paráznaság esetén kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. A házasság témájával, hát egyrészt többször ugye, hogy a Mózes könyvé kapcsán is foglalkoztunk, másrészt a vállás kérdése egy olyan kérdés, amely minden időben egy hatalmas nagy kérdés volt, nem csak a gyülekezet életében, a hívő körökben, hanem az évszázadok során egyáltalán a társadalmi kérdésben egy nagyon vitatott és nagyon nehéz kérdés volt. Itt mindenképpen figyelembe kell venni azt, ugye, hogy itt időszámítás előtt ugye több ezer évvel vagyunk, nagyjából körülbelül 2000 évvel az időszámítás előtt, és ebben az időben tudjuk a bibliaiban, Izrael életéből is, most akár gondolhatunk ugye Jákobra is, hogy ott van a több nejűség, amely azban, hogy hát ennek megvoltak a maga nehézségei, problémái is, sok olyan dolgot hozott, amelyben kifejezi azt, hogy ebben a korban a nőknek a helyzete, tudjuk, hogy egy alárendelt szerepben volt. Az Úr Jézusnak a hozzáállása, ahogy beszél a házasságról, és ahogy a nőkhöz viszonyul, az mindenképpen abban a korban egy forradalmi jellegű változás volt, ahogy az egészet ő előtérbe helyezte. A nők helyzetében ebben az időben, és azt hiszem, hogy ezt mondhatjuk így, hogy pár száz évvel ezelőttig is, amíg a nők önállósága nem jött annyira ugye előtérbe, vagy nem is kell olyan túl sokat visszamenni, a megélhetés gondját is jelentette. Épp ezért az új szövetség is ugye nagyon sokat foglalkozik, akár az özvegységnek a kérdésével, ami bizonyos értelemben most, ha státuszban más is ugye, mint a vállás, de mégis tulajdonképpen a nők helyzetével kapcsolatban egy dolgot jelent. A házasságnál a másik, ami döntő szerepe volt, az, hogy tudjuk, hogy, és itt szintén nem kell visszamenni évszázadokat ahhoz, hogy ez megvan, hogy nem szerelmi házasságok voltak, hanem elsősorban ugye a szülők választották az életnek, a gyermeküknek a társat. Nagyon sokszor meghatározta ezt elsősorban az előkelő buri társadalomban a vagyoni helyzet, a vagyonosztódásodnak, vagy egyéb más, ugye főleg ha ilyen főúri társadalomban már a politikai helyzet is, amellyel szövetségeseket kerestek, de egyáltalán, és ha ebben gondolkodunk, A szegényebb néprétegben is mindenkor ott volt ez a szülői választás, a döntés, amely sokszor talán hát minden kornak, úgy a szerelmi házasságnak is megvannak a maga nehézségei, olyan értelemben, hogy ahogy tulajdonképpen mondhatjuk így, hogy láthatjuk minden időben, nem csak az utolsó, vagy a mi évezredünkben most, hogy milyen hamar tönkre tudnak menni a házasságok, elhidegülés, vagy más dolgok miatt. Itt azt olvassuk, ugye, hogy nem kedvére való, ellenszenvessé válik. Nagyon szomorú látni azt, amikor a házasságokban tulajdonképpen az, hogy a szeretet átválik gyűlöletté. De még itt a szülők választásánál azért visszamennék egy kicsit, úgy eszembe jutott ezzel kapcsolatban az, ahogy más társadalmokban ma is mennyire megvan a szülők választása. Ugye nyáron emlékeznek a testvérek, volt Demesen egy testvérgyülekezeti találkozó, ahol indiai testvérek is voltak, és úgy nagyon meglepő volt számomra. Tudtam egyrészt Joy testvérről is, amikor máskor már beszéltünk a házasságról, a házassági választásról, és ott is egy idősebb házaspár beszélt többek között arról így beszélgetésben, hogy hát milyen kihívás nekik, és az Úr előtt hordozzák azt, hogy a fiúknak feleséget találjanak. És beszéltek arról a nagy kérdéseinkre, hogy tényleg ez nem egy egyszerű félváról vett dolog, hanem imádságban hordozzák ezt, mert felelősséggel tartoznak a fiúk felé azért, hogy megfelelő feleséget találjanak nekük. És ezért minden időben, most akár hogyan van, így mondom, a házastárs választás, egyrészt ott van az, amit ugye az Úr Jézus mond a Máté evangéliumában, amit felolvastunk, hogy amit Isten egybe szerkesztett, azt ember szét ne válassza. És mindenkor ott van az a nagy kérdés, hogy vajon a házasság, mint olyan, mint Istennek a létrehozott intézménye, azt mennyire tudjuk Isten kezéből venni, Isten szerint élni, és azzal élni. Amikor a házasságra gondolunk, azért jó látni azt, hogy a házasság az egyetlen olyan intézmény, amit Isten az Édenkertből a bűneset előttről átmentett az emberiség részére. Mondhatnánk úgy, hogy a munka, az alkotás, a felelősség is bizonyos értelemben olyan, de azt talán még jobban úgy van, hogy ugye átok alatt van, hiszen ugye az ember bűne miért azt mondja Isten, hogy átkozott legyen a bűn, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával egyed a te kenyeredet orcát verítékével. De a házasságot tulajdonképpen Isten nem átkozta meg. A házasság egy olyan intézmény, ami akkor volt, amikor ott hangzott el, hogy szerzeknék egy segítőtársat, hozzád illőt. És Isten ezt a házasságban az mellett, hogy a bűnesettel bejött az önzés, és ez az élet minden területét megrontotta, hogy az emberi szívben ott van az önzés, az önmaga körül való forgás, az önmagára való gondolás, és ez megrontotta. És mint a bűneset következményeként ott van a házasságban, amikor Isten azt mondja ott, hogy ugye az asszonynak mondta, hogy Évának, hogy fájdalommal szülsz, és a te férjed uralkodik rajtad, és ott úgy folytatja, hogy te pedig epeked el érte. Utána. Tehát láthatjuk azt, hogy a bűneset ugyanakkor tönkretette, és amikor itt tulajdonképpen a házasságról, amikor úgy tűnik, itt az első verset kiragadva olvasni, vagy az első verseket, amikor azt olvassuk itt, hogy a nem kedvére való az a házasság, amiben él, akkor egyszerűen egy válólevelet írni, és tulajdonképpen úgy látszik, hogy egy nagyon egyszerű ügy. De tudjuk, hogy mennyire sok bonyodalmat okozott, és nagyon nem akarok ebbe bemenni, de láthatjuk akár, ha Jákob életét szemléljük, ugye Lábán és Lea és Ráhel harcát, ahogy a férjeikért küzdenek, és ahogy ebbe, most így mondom, benne vannak még a gyerekek is bizonyos értelemben, ugye amikor a mandragóra bogyót például, hogy hogyan szerezheti meg a másik. Tehát egy csomó olyan nehézséget hoz, amit tapasztalunk. Nap mint nap jönnek az mellett, hogy örömök, és tulajdonképpen az együtt élésnek, az együtt, a társas lénynek az eleme a házasság. Az mellett ott van, ahogy itt az Úr Jézus beszél is róla, hogy szívetek keménysége miatt engedte meg Isten a vállást. Eredetileg nem így volt. Istennek a terve egy olyan ajándék volt az ember számára, ahogy ott elhangzik, hogy nem jó az embernek egyedül. Társas lénynek alkotta, és tudjuk azt, hogy egyáltalán a bűneset bejövetelével ott van az az űr, amely után vágyik a Isten után, egy űr, amelybe keresi azt, hogy ki tudjon teljesedni, de ugyanígy vágyik a társa után. Másrésztről, ahogy tulajdonképpen ez a felborult társadalomban ott van, hogy nem ezen a földön, amint hivatásként kapta az ember, hogy uralkodjon rajta, hanem uralkodik az embertársán, beleértve a saját családját és a házastársát is. Amikor Isten tervében ott van a ragaszkodás, akkor Isten eleve nem így adta, hogy hát egy bizonyos időre, vagy alkalomszerűen, hanem egybekötés, hogy szétválasztás nélkül. Pál egyik Feri bácsinak a könyve, amelyikben az ő életéről egy ilyen kérdésekre válasz van, az a cím ennek a könyvnek azt adták közösen, hogy küzdeni a kapcsolatokért. Küzdeni a kapcsolatért. És tulajdonképpen ez az, ami tulajdonképpen újra meg újra ott van. Még fiatal koromban hallottam egyszer azt, hogy az, hogy egy kapcsolat megszűnjön, azért nem kell tenni semmit. Ahhoz, hogy megmaradjon, azért viszont igenis, hogy tenni kell. Most lehet ezt akár a házasság tekintetében nézni, akár más baráti kapcsolatban. Ha egy kapcsolatot nem ápolunk, akkor az szépen elzsatnyul, elhervad és tönkre megy. Ápolás nélkül tulajdonképpen semmi sem marad meg. Gondolatunk itt akár, hogy egy növényre, egy virágra, vagy bármilyen dologra, ami ott van a mi életünkben, a legegyszerűbb dolog is szűk igényel ápolást, amiben élet van. És ugyanígy tulajdonképpen a házasság is. És éppen ezért, amikor a házasságról és a válásról beszélünk, akkor nagyon rossz megközelítés az, amikor ugye így teszik fel, hogy szabad-e elválni. Mint ahogy feltették ugye a farizeusok is kísértve az Úr Jézust ott a Máté evangéliumában, mert tudták, hogy most ez egy olyan kérdést, amely akármelyik oldalról közelíti meg, a másik oldalról meg lehet támadni, hogy miért. Ott van a házasság helyreállításával kapcsolatban, hogy amíg van remény, addig nem szabad feladni. És tulajdonképpen nagyon sokszor ott van, hogy az ember nagyon hamar feladja, és ezt látjuk ugye főleg a mai társadalomban, hogy milyen hamar, ugye még most akár csak egy 100 évvel, ha visszamegyünk, ahogy az elején is említettem, hogy a megélhetés, az együttküzdés, Nagyon sok olyan dolog volt, amely összekötött egy házasságot olyan értelemben is, hogy nem biztos, hogy a szeretet volt az, amely összetartotta őket, hanem sokszor talán a válásnak a szégyene, a megélhetés gondolata, hogy nélküle mit kezdek, amíg mondhatjuk így, hogy a földművelési társadalomban, ahol nagyon sok minden összekötötte őket, hiszen ezek olyan dolgok voltak, amelyben, ahogy mondja is az ige, hogy jobb kettőnek, mint egynek. Ugyanakkor gondolatunk arra, amit a hívő házasságokban láthatunk is, amikor azt mondja az ige már az Ószövetségben, hogy a hármas kötél nehezen szakad el. Ha ott van az a harmadik szál, hogy az Istenben való hit és közösség, amely összekapcsol bennünket, akkor ott lehet az, hogy valóban a nehézségeken is, a feszültségeken, amely minden emberi életben és minden házasságban vannak hullámvölgyek, vannak jó és nehéz napok, de olyan fontos az, hogy tudjuk szemlélni, és ne a pillanatnyi helyzet, pillanatnyi nehézség vagy elidegenedés legyen az, ami motivál bennünket. És itt nagyon döntő, úgy, ami ugye az Úr Jézus mond, hogy a szívnek a keménysége. Amikor a válásról van szó, és itt tudjuk azt, hogy Izrael életében ez a vállólevél, amit itt mond, hogy kiállít egy vállólevelet, bármilyen egyszerűnek tűnik, az hát belehozta a sok nehézséget. A korintusi levélben, amikor foglalkoztunk, ott előkerül egy másik oldalról is a vállás kérdése. A 1 Korintus 7.15-ben, ugye a 7. rész az 1 Korintusban szintén a házasságról és a vállásról szól, és ott mond egy olyan dolgot a 15. versben, ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben, mert arra hivatott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Ugye itt beszél arról, ugye a felemás igáról, ami mindenkor egy házasságban nehéz. Lehet egy felemás iga egy olyan értelemben is, amelyre Izrael, illetve is az Új Szövetségben Isten figyelmeztet, hogy a házasságot ne felemás igába éljük le, olyan értelemben, hogy miközben hívőnek hitetlenhez, amikor házasodunk. Viszont a felemás igának van egy másik vonatkozása is, amelyről az ige beszél is, amikor a házasságban az egyik fél hitre jut, és a másik pedig nem. És ez mindenképpen sok nehézséget hoz az életben, és erre az esetben, ott az 1 Korintus 7-ben, az előző versekben van arról szól, hogy egy ilyen helyzetben a hívő fél ne kezdeményezze az a vállást. Még akkor is, hogyha ez sok nehézséggel együtt jár. Ritka kegyelem, de azért többen találkoztam olyannal is, amikor egy házaspár egyszerre jutott hitre, vagy nagyon rövid időn belül. És ez mindenképp egy áldás. De a házassággondozó szolgálatban találkoztunk többször olyannal is, ahol több év különbséggel jutott hitre, vagy adott esetben megtapasztalhattuk ilyen házassággondozó héten azt is, amikor egy fele másikában levő házaspár eljött arra a hétre, és a hitetlen fél hitre jutott. Ez mindenképpen nagy kegyelem. De tulajdonképpen Isten, amikor a az ő igényében akár Izraelről beszél, vagy az új szövetségben a hívő fél, elsősorban a hívő félről beszél, azért mondja itt, hogy a hitetlen, ha ő úgy akarja, nem tudja ezt elviselni, akkor az ő részére szabad a válás, nem kötetett szolgaság alá. Ami talán úgy újra meg újra egy olyan nehézséget szül, és felmerül a kérdés, amit úgy legutóbb is, amikor most a Dávidéknál voltunk fent Pesten, és úgy beszélgettünk, úgy Dávid is olyan fájdalommal mondta, hogy a kortársai között is mennyi esetben látja, hogy hívők is, mind a kettő hívő, és látja, hogy megromlik a kapcsolat, és nagyon hamar válasszák a vállást. És ez tulajdonképpen, mint egy korszellem, ugye ott van a mai napságban a hívők között is. És olyan fájdalommal áll az ember hozzá. Tulajdonképpen nagyon sokszor, ahogy Feri bácsi, ahogy ez a könyvnek a címe is, hogy küzdeni a kapcsolatért, amíg úgy szoktam mondani, hogy amíg egy csepp remény is van, azért küzdeni kell. De tulajdonképpen egy halott kapcsolatot most mesterséges lélegeztetéssel fenntartani tulajdonképpen nincs értelme. Amikor már ott van, hogy teljesen meghalt, főleg ha már mind a két fél, úgy mondjam, más kívül keresi a kapcsolatot, a megelégedést. És pont ilyen vonatkozásban ez az ige, amit itt felolvastam, az mindig is egy olyan kérdésként foglalkoztatott, és nehézségként itt, amit tulajdonképpen azt ír, és most itt a házassággondozás szempontjából olyan értelemben, amikor egy kapcsolat megszakad, mondjuk az egyik fél egy külső kapcsolatot keres, hogy van-e lehetőség a visszatérésre. Új szövetségi értelemben tulajdonképpen a házassággondozó heteken nagyon is ott van az, hogy küzdünk olyan szempontból, hogy egy kapcsolat, amely megromlott olyan értelemben, hogy az egyik fél máshol keresett vigasztalást, hogy az a kapcsolat helyreálljon. Itt ez a mózesi igében, tulajdonképpen amit felolvastam, ugye arról van szó, hogy ha a vállólevelet ad valakinek, és az férjhez megy máshoz, amely utána megszakad, most mindegy az, hogy ez törvényesen-e, vagy csak most így mondom, mint egy mai értelemben külső kapcsolatot keres, és akkor az vagy megszűnik, vagy akár halállal, hogy visszafogadhatja-e. Itt az Ószövetségben az van, hogy ilyenről nem lehet szó. És amikor fiatal voltam, akkor még kevés könyv állt rendelkezésre. Egy könyv volt az, amit akkor a református egyházba kiadtak. A címét pontosan nem tudom, de abban van egy ilyen, ami úgy nagyon megfogott akkor, hogy egy családról szól, ahol az asszony elment, és sok évvel később, amikor hát tulajdonképpen visszatért, és a férj, amikor visszatért, akkor csak nem perelni kezdett vele, hanem azt mondta, hogy hát pont ilyen vacsora időben volt, hogy ilyesek a gyerekek, segítsé, álljál be. És szóval az a kapcsolatban beszélt, és így ennek a fényében úgy az mindig is úgy kérdés volt bennem annak idején, hogy hát vajon egy ilyen esetben hogy lehet hozzáállni? És fiatalkoromban sokszor hallottam így a nagyomámat is, amikor úgy emlegette, hogy testvéreket, akiket tulajdonképpen a házastársuk ott hagyott, és abban az időben nagyon is megvolt az, hogy ha egyszer valaki házas volt, akkor az, hogy az még egyszer megnősüljön, arra nem volt lehetőség. És így, amik többször hallottam ezt tőle, úgy emlegetni, derék, így úgy szoktam mondani, hogy sajnálja, hogy ott vannak derék egy-két embert mondott férfiak, akik nem mehetnek férjhez, mert a feleségük ott hagyta. És ez a hívő társadalomban mindig egy nagy kérdés volt, az újraházasodás kérdése. És ma bizonyos értelemben, és nem az Ószövetség szempontjából, ez olyan dolog, ami mindenkor egy vita téma, egy megosztatlan kérdés, de jó azt nézni, hogy Isten mindenkor a javunkat akarja, és ő az, aki tudja, hogy mondhatjuk így, és elsősorban most nagyon sok olyan, vagy többekkel találkoztam olyannal is, a házassággondozó szolgálatban munkatársakkal is, de a résztvevőkkel is, akiknek második házassága volt egy válás után. És tulajdonképpen Isten tud kegyelmes lenni. Nem lehet ezekbe pont kifejezni egy olyan szabályt, egy törvényt, meghatározni. Hanem Istennek az a szeretete és kegyelme, amely végigkíséri az életünket minden helyzetben. Abban is, ahogy mondhatjuk így is, hogy aki házasságban él, átélheti, emlékszek, Feri bácsi említette, hogy mondta, hogy talán István, mert talán egy olyan házaspárt, akinek az életében még nem volt konfliktus, és a lányára gondolt, aki még Nászúton van, és amikor elmondta, hogy hazajött, azt mondta, hogy édesapám, tévedsz, már volt konfliktusunk. Tehát tinkben vele jár. És Isten kegyelme az, amely újra meg újra megépíti a mi házasságunkat ilyen szempontból is. És az özvegységgel kapcsolatban, ami abban az időben újra, ami szintén egy nagy probléma volt, úgy eszembe jutott Ruthnak illetve Naominak a szerepe, ahogy viszonyul a mennyeihez, amikor azt mondja a Ruth 1.9-ben, ott először azt mondja, hogy adja meg néktek az Úr, hogy mindkettőtök nyugalmat találjon, majd férjének házában. És tudjuk azután, hogy Orpa ugye visszamegy, Ruth pedig ragaszkodik hozzá, de utána még a 13. versben azt mondja, hogy szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férjhez menjetek? Nem, lányaim. Tehát egy anyus így áll hozzá a megözvegyült menyeihez, és tudjuk, hogy az özvegységgel kapcsolatban Pál apostol is ugye beszél egyrészt arról, hogy az özvegy az felszabadul az alól, hogy szabadon férjhez mehet, sőt, ugye a Timóteusi levélben Pál apostol beszél arról, hogy a fiatalabb özvegy asszonyokról pedig ott van a határozott parancsa, hogy menjenek férjhez, és szüljenek gyermeket, és többek között ugye az a részben van az, amikor hogy a fiatalabbak, akik még tulajdonképpen a megélhetésről másképp is tudnak gondoskodni, hogy ne legyenek úgy teherré. Aztán itt elhangzott a Mózes könyvében ugye az újházasnak a kérdése, amikor a kötelezettség nélkül, hogy egy évig kötelezettség nélkül legyen. És itt a hadviselésről és a különböző terheknek a dolgáról van szó. Ez nem azt jelenti, hogy munkanélkül kellett, hogy legyen, hiszen megvolt abban a társadalomban is a megélhetés kérdése, sőt ugye a pátriárkális családban nem is jutott olyan önállóságra, de Istennek a gondoskodása és a szeretete volt az, amit végig láthatunk az ő népében való hozzáállásra, amikor azt mondja, hogy egy évig nem kellett elmenni a hadba. Aztán, amit itt láthatunk még, amit úgy fogalmazhatnánk össze, ami hátra van még ebben a részben, hogy az irgalmasságnak a törvénye. Egy több olyan dolog van, amelyről egyrészt szó volt ezek előtt is, és tulajdonképpen olyan dologok, amelyek azt mondjuk, hogy hát hogyan jönnek ezek ide Izrael életében, azok a olyan utalások, olyan mondások, hogy ami kifejezi az ember gonoszságát. Miért kellene ezeket szabályozni? És láthatjuk azt, és a özönvíz után hangzik el Isten ajkáról az, amikor azt mondja, hogy nem átkozom meg a földet többé az ember miatt. Az új fordítás úgy hozza, hogy bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, a Károlyiban pedig úgy van, hogy mert gonosz az ő, nem a szándéka van ott írva, hanem a gondolata. Tehát egyáltalán a bűneset miatt ott van, hogy az emberi szív sokszor, amikor, ahogy gondolataink jönnek, és elszörnyedünk, hogy honnan jönnek ilyen gondolatok. Azért, mert a bűneset miatt. Egy ilyen ilyen gonosz szívünk van, amely egyrészt ott van, hogy a megváltás révén, mint Isten gyermekei, egy új teremtésé lettünk, és mindennel maga ajándékozott minket, ami az üdvösségre és a örök életre van, ugyanakkor megmaradt a kettős természetünk. És tudunk vétkezni, tudunk gonoszt gondolni, tudnak bosszúálló gondolatok lenni, meg nem bocsátás, és különböző dolgok. Mert ahogy már a házasságnál is említettem, ott van az önzés, a magára gondolás. A szívnek ez a természetes állapota. Lehet, hogy talán különbözőek ugye a temperamentumok, a gondolatok, ahogy örököltük atyáinktól örökölt hiába való gondolatainkat, de mégis a szívünk mélyén ott vannak ezek. És ezért kellettek ezek a törvények, amelyek az irgalomról szólnak, amelyek védelmet jelentenek a gyengéknek, az elesetteknek. Az első, amit itt láthatunk a 6. versben, ugye, amikor azt mondja, hogy ne vegyed zálogba az öllőmalmot, amely tulajdonképpen az ételkészítésnek az eszköze volt. Úgy van itt meghatározva, hogy az élethez hozzátartozik. Ha zálogba veszi, akkor az veszélyezteti a megélhetés kérdését. A zálognak a kérdése talán úgy tűnik, hogy hát milyen dolog ma már ilyen nincs. De nagyon is jól tudjuk, hogy van. Csak nem zálognak mondjuk, hanem kauciónak. Akár ha valahol bármit bérelnek, ugye mondjuk egy lakást, vagy bármit, ugye van az, hogy van 2 hónap kaució általában, de régebben talán sokkal inkább volt, többször volt ugye, hogy mondjuk egy fúrógépet vettem bérbe, amikor még nem volt fúrógépem, és akkor le kellett bizonyos összeget tenni azért kaucióként, amit visszakapottam akkor, amik ugye visszavittem, de azt hiszem, hogy most így eszembe jut, hogy például akár egy strandon, ha egy nyugágyat bérel az ember, vagy bármit, tehát mindenütt ott van, találja ezt a kaució szót, amely itt az állognak felel meg. És itt a zálogba vétel szabályánál szintén az irgalmasság jön, amikor a 10. versben egy olyan dolgot mond, ugye itt ott van ez az adat, hogy ha kölcsönadsz valamit a barátodnak, és azért ugye mondhatjuk így, hogy kauciót kérsz, akkor azt ne menjél be a házába, és ne te válasszál. Hiszen vannak olyan dolgok, amelyet így, ahogy mondjuk, hogy eszmei értéke van. Nem elsősorban anyagi értéke bizonyos dolgoknak, hanem eszmei értéke azért, mert kitől kaptuk, mert kedves nekünk, mert ragaszkodunk hozzá. És azt mondja, hogy ha már kölcsönadsz valakinek és zálogot kérsz érte, akkor hagyd rá. Ne használd ki azt a felsőbbi rendűségi érzést, hogy te adod kölcsön, és akkor te határozod meg, hogy mi az, amit zálogul adjon számodra. Ez mindenképpen egy irgalmas cselekedet, ahogy Isten ebben meghatározza. A másik pedig, ahogy itten láthatjuk azt, hogy a felső ruhát, hogyha a zsarolba kell adni, akkor azt este vissza kellett adni. Tudjuk, Izraelnek az időjárása sokkal szélsőségesebb olyan értelemben, hogy a nappalnak és az éjszakának, főleg a sivatagi részen a hőmérséklet ingadozása. És a felső ruhát használták a alvásnál takarónak is, és azt mondja, hogy ha visszaadod, akkor áldani fog téged, és igaznak, és igaz leszel Isten előtt. Az irgalomnak a másik ember számba vételének egy meghatározott dolga, ahogy Isten ezt meghatározza. És aztán a 7. versben merül még egy olyan kérdés fel, ami tulajdonképpen hát egy mint háborúba és ellentétes vagy ellenséges népekkel szemben egy természetes volt ebben a korban az emberrablás. A kizsákmányolás, a rabszolgává tétel és ezáltal a teljes mértékű kizsákmányolás. És azt mondja Isten, hogy a saját nép közül ezt nem teheted meg. Már a Mózes második könyvében is beszél erről, hogy milyen súlyosnak ítéli Isten, amikor az ő atyafiát, tehát Izrael népének vel szemben gyakorol ilyen jellegű dolgot, és az ilyent halálbüntetés terhe mellett kellett, hogy kiirtani a nép közül. Isten nem engedte meg ezt. Tudjuk azt, hogy ott a Mózes második könyvében arról is beszél, hogyha valaki héber rabszolgát vásárol, tehát azt lehet azt akárki ilyen idegentől, akkor is ott volt az, hogy a 7. évben szabadon kellett bocsátani. Isten nem engedte meg, hogy teljes mértékben ott legyen ez Izrael népe között. A 8. vers a poklos kiütéssel kapcsolatban foglalkozik. A 3. Mózes könyvében 2 fejezet is foglalkozik, és akkor foglalkoztunk azzal, hogy ennek milyen lemenetele van, itt ugye azt határozza meg, hogy vedd figyelembe azt, amit a léviták és a papok meghatároznak ebben a dologban. Isten a papokat bízta meg ennek a betegségnek a megítélésével kapcsolatban, hiszen egy fertőző betegség volt, amely abban az időben gyógyíthatatlan volt. Tudjuk ott a Mózes 3. könyvéből, hogy ha nyomba a betegség megkapásakor a szervezet úgy reagált rá, hogy volt egy jele, ahogy részletesen le van ugye írva, akkor a szervezet ellen tudott neki állni, és akkor egy bizonyos tisztulási idő után visszatérhetett a normális életbe, de különben pedig egy olyan gyógyíthatatlan betegség volt, amely a társadalomban való teljes kizárást jelentette. Szóval az új szövetségből is tudjuk, hogy milyen nagy dolog volt, amikor az Úr Jézus ugye akár a 10 leprást meggyógyítja, amikor elhangzik, hogy csak az az egy samáriai az, aki visszatért hálát adni. És itt idézi Mirjámot. Amikor Mirjám és Áron Mózes ellen szóltak, ugye Mózes házassága ellen, és akkor Isten azzal ítélte meg, hogy Mirjám poklos lett. És Mózes könyörög érte, és Mirjám meggyógyul, de Isten azt mondja akkor, hogy ha csak az apjával lett volna feszültsége, ugye ott a köpésről van szó, akkor is megszégyenülve viselni kellett volna egy pár napig ennek a következményét, és ezért Mirjámot 7 napig a táboron kívül kellett rekeszteni. Ez az idő volt az, ami a Mózes 3. könyvében a tisztulásnak az idejét egy ilyen vizsgálati külön zárással kellett a papoknak megállapítani, hogy a gyógyulás megtörtént-e. És tehát ezért van, láthatjuk abban, hogy Isten mennyire gondoskodik az ő népéről. Akár ez, akár más egészségügyi előírás, amelyet a Mózes könyvében Isten meghatározott a ő népében, azok úgy mondhatnánk, hogy egy korszakalkotó dolgok voltak, amelyek nagyon sok minden az évszázadokkal később, már az időszámítás után igazolódtak be, hogy milyen fontos a fertőző betegségek és a különböző járványok szempontjából azok, amiket Isten meghatározott ilyen értelemben is Izrael népének az életében. Aztán a 14. versben beszél még a kizsákmányolásról, ami bizonyos értelemben csatlakozik ugye a rabszolgasághoz is, ami a 7. versben volt, de itt a napszámosnak a bérjéről van szó. Egyrészt itt nem tesz különbséget, amikor a napszámosról van szó, az izraelita és a jövevény között. A mai társadalmunkban már kevésbé találkozunk ezzel a napsz, legalábbis én kevésbé találkozok, de gyerekkoromban, ugye falun ez sokkal természetesebb volt, hogy voltak emberek, akik nagyobb gazdákhoz, vagy valamihez, vagy ha nem tudták elvégezni a földműves időszerű munkát, akkor kerestek olyan embereket, akinek volt akár szabad ideje, vagy akár ebből élt, hogy elment napszámba, és akkor hát ugye amit megállapodtak, azt hát a nap végén, vagy hát lehet, hogy esetleg több napra is ment, de tudjuk azt, hogy az Új Szövetségben is, amikor ott van a felfogadás, még ott is elhangzik ez, hogy este megkapja a bérét azért, mert ez a megélhetéséről származott, szüksége volt rá, nem úgy, mint ugye a mai társadalomban, amikor fiatal voltam, akkor még ugye két részletben volt a fizetés, hóközben, aztán közben ugye bejött a havi egyszeri fizetés, amelyet ugye törvény szabályoz. De tulajdonképpen itt sokkal inkább nem is ez, hogy most pont mikor van a fizetés, hanem a kizsákmányolás, hogy a bért megadja. És ehhez vonatkozik a Jakab könyvének a 4. rész, 5. rész, 4. verse. Itt, amikor a gazdagságról és a különböző dolgokról beszél, a 4. vers utána arról mond, hogy ímé a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, az égre kiállt, és az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Itt a Mózes könyvében ugyan azt olvastuk a 14. versében, hogy ne kiáltson az Úrhoz miattad, mert akkor vétek fog terhelni. Tehát ezzel a feltétellel mondja Isten azt, hogy a napszámosnak add meg a te bérét. Az, hogy a kizsákmányolás, és hogy tényleg a munkáért mennyi a bér, és ki hogy jár ezzel jól, ennek a kérdésében nem akarok én belemenni. De itt Isten eleve meghatározza, és a Jakab levelében is azt, hogy Isten előtt nincs elfeledve. Ő meg tud indulni, és meg tudja adni azt is, és gondolatunk arra, amikor ugye a Lázár és a gazdag és a Lázár példázatában beszél az Úr Jézus, amikor azt mondja ott a gazdagnak, hogy te a földön elvetted a te jutalmadat, vagy megélted azt. Lázár viszont ott van, aki vigasztaltatik. Isten az, aki aki ez eljut, ahogy Izrael népénekről is ugye olvastuk azt, hogy eljutott az én népem nyomorúsága, és meghallottam az ő jajszavukat. Isten minden időben a hozzákiáltást ilyen értelemben is meg tudja hallgatni azt, ahogy az elmúlt alkalommal is elhangzott az a Zsoltárból, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én meghallgatlak téged, és te dicsőítesz engem. Mennyire fontos az, hogy valóban ki tudjuk tárni Isten előtt, és ha úgy érezzük is, hogy méltánytalanság ér, hogy tudjuk Isten elé tárni ezt. Aztán itt a 16. vers szól arról, hogy a vétekért csak az illető lakoljon. Ugye az apák ne lakoljanak a fiakért, és a fiak az apákért. Tudjuk a kortörténetből, hogy milyen sokszor ott van a családirtás, nem bíz a emberre azt, hogy Isten bosszút áll. Az Ószövetségben olvasunk arról is, amikor szó van arról, hogy meglátogatom az atyák bűnét a fiakban, harmad és negyedik lend, de szó van arról, hogy az áldást pedig sokkal hosszabban, vagy arról is, amikor ott van, hogy ugye az atyák ették meg az egrest. Tehát tulajdonképpen van ilyenről szó, és ugyanakkor Isten azt mondja, hogy nem akarja, hogy ez történjen. Ugyanakkor két eset jutott eszembe, amikor mondhatjuk így, hogy kivétel, amikor Isten olyan súlyosnak ítélte a történetet, hogy egy ember bűnért, ember lázadásáért az egész családja halállal lakolt. Az egyik az, amit a Mózes 4. könyvében vettünk már Kóré lázadása, amikor ugye Isten ellen lázadt, és a föld megnyílt, és Kóré és az ő egész családja alászálta élve a poklokra. A másik pedig ugye majd Józsué könyvében látjuk, amikor Jerikó ostroma után ugye a következő városai, és Ákán ugye az Istennek szentelt dologból félretett, és őt is, és a gyermekeit is, feleségét is meg kellett kövezni. Ezek olyan dolgok, amelyet tudjuk azt, hogy Isten igazságosan ítél. És jó, ha tulajdonképpen meghajlunk abba, hogyha nem is értünk dolgokat, de tudjuk azt, hogy Isten szerető édesatya, de ugyanakkor egy igazságos bíró is. És olyan jó az, hogy mi, akik a kegyelem korszakában élünk, ahogy egy ének is mondja, vagy ugye a János levelében is, az ének mondja úgy, hogy ha bánya bűnjét a leggonoszabb az Úr, neki még ma bocsánatot ad. Szívem áld a királyt. Milyen jó az, hogy van lehetőségünk a vétkünket elrendezni, a bűnünket megbánni, és ő hozzája járulni. És utána itt még emlékezik a 17. versből a jogaiból való kiforgatásra. A gyengébbnek, az árvának, az özvegynek, az elesetnek minden időben ott van az, hogy ahogy az álognál már gyakorlatilag láthattuk, aminek egy következménye, hogyha nem tudja visszaadni, hogy a jogaiból való kiforgatás, ugye a társadalmunkban is ezt nagyon láthatjuk a különböző árverezési dolgaikban, és az más kérdés itt, hogy most honnét vezetett, hogyan, milyen felelőtlenség előzte meg, amikor Isten irgalmasságra hívja fel Izrael népét, akkor arra azt mondja, hogy emlékezzél. Emlékezzél arra, hogy Egyiptomban szolga voltál, kiszolgáltatott voltál, és milyen rossz volt az. És milyen jó az, amikor tulajdonképpen ott lehet az, hogy Isten figyelmeztet bennünket úgy, ahogy akár a 103. Zsoltárban is, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél az ő jó téteményeiről. Tulajdonképpen az, amikor tudok emlékezni arról, hogy az Úr milyen kegyelmesen és irgalmasan bánt velem, Sajnos sokszor nem ez az első reakció, amikor úgy érzem, hogy gyaktalanság ér, hanem egyből ott van az, hogy az emberi indulatnak a kitörése, hogy mennyire tud jönni az helyett, hogy tudnám azt, hogy Isten hogyan gondoskodik rólam. És ezt láthatjuk, ahogy utána is mondja, hogy Isten gondoskodását, ahogy befejezi ezt a fejezetét, hogy Isten irgalmas, de semmi színat se a lustaságot akarja jutalmazni. Itt, amikor ugye a 19. versben is beszél arról, amit már többször is szó volt, ugye egyrészt ugye, hogy úgy kellett hagyni a learatott gabonánál, hogy a szélét meghagyni az árvának és a jövevénynek, és itt ugye az elhagyott kévét, vagy elhagyott dolgokat mondja, hogy ne menj vissza, hanem Isten megáldja azt, hogyha gondod van az Istenre. De Isten semmi színat sem azt akarja, hogy támogassuk a lustaságot, vagy a dologkerülést, hanem legyünk irgalommal azok iránt, akik elesettek, vagy ahogy szoktuk ma talán mondani, hogy önhibájukon kívül nehézségbe és problémába estek. Pont azért, mert emlékezhetünk és arra, ahogy Izrael népében ott volt, hogy Egyiptomban szolgaságban voltak, a mi életünkben pedig, ahogy olvassuk ugye az Új Szövetségben, hogy valátok régen sötétség, most pedig világosság, ezért úgy járjunk. Hogy valamikor Istentől távol idegenek voltunk, most pedig ott lehet az, hogy kiválasztottak és kegyelmezettek vagyunk, és ebből a kegyelemből fordulhatunk mások felé is. Ezt szerettem volna így a mai alkalommal elmondani ezek az igék alapján, és akkor beszélgessünk, akinek van gondolata.